Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat az Új Szövetségnél, Márk evangéliumánál, és a 8. rész 34. versétől fogom olvasni Isten igéjét. És kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk Isten igéjét. Tehát Márk evangéliuma 8. rész 34. vers, ez az 51. oldalon található az új fordítású Bibliában. Ekkor Jézus magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem, és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért? Mert ha valaki szégyell engem és az én beszédeimet, e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal. Úr Jézus, hálát adunk neked a te igédért. Köszönjük, hogy ma is szólsz hozzánk. És Uram, megvalljuk neked, hogy a te szavad mindig mélyen megszólít bennünket. Uram, erre vágyakozunk most is, hogy szólj hozzánk, változtass minket. Szeretnénk megérteni a te igédet. És Uram, szeretnénk engedni, hogy átformáljon bennünket a mai napon is. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Úgy olvassuk az igében, hogy ekkor magához hívta a sokasságot tanítványaival együtt. Itt valami olyasmit mondott Jézus, ami nem csak a szűk körnek vonatkozott, hanem mindenkinek. Ugye magához szólította a sokaságot. És utána pedig valami nagyon komoly dolgot mondott, talán olyat, amit hát, aki igazán odafigyel és komolyan veszi, elég nehéz befogadni. Azt mondta, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Jézus rögtön elmondta, hogy ha valaki őt akarja követni, akkor az mivel jár? Az nem valamiféle pusztán baráti kapcsolatot jelent, vagy egyfajta új életstílust, hanem valami sokkal mélyebbet, sokkal többet. Úgy olvassuk, hogy tagadja meg magát. Aztán azt is olvassuk, hogy vegye fel a keresztjét. Vegye fel azt a feladatot, ami az ő feladata lesz, amiben van nehézség is olykor. Krisztusnak a feladata ezen a földön a kereszt volt. Nyilván nekünk nem ilyen feladatot kell ellátnunk. Ő egyszer és mindenkorra mindenki helyett meghalt a kereszten. De ha követjük őt, akkor nekünk is van olyan feladatunk, ami időnként fájdalommal és nehézséggel jár. És azt is mondja Jézus, hogy ha valaki ő utána akar jönni, akkor azt követnie kell őt. Ez nem pusztán annyit jelent, hogy valahogy botorkálunk ő utána, hanem követni azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy igen, Uram, úgy szeretnénk élni mindenben, ahogyan azt te adod nekünk. Aztán folytatja Jézus, és azt mondja, hogy mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, és az evangéliumért megmenti azt. Hát minden ember azon munkálkodik ebben a világban, hogy meg akarja menteni az életét. Lehet, hogy nem így fogalmazzuk, de azon dolgozunk, hogy boldogok legyünk, azon dolgozunk, hogy jó legyen, azon dolgozunk, hogy majd időskorunkra legyen nyugdíjunk, azon dolgozunk, hogy mindennel körbevesszük magunkat, hogy minden szépen rendben legyen. Meg akarjuk menteni az életünket. Már itt a földön, és hogyha valaki egy kicsit mélyebbre gondol, akkor már arra is gondol, hogy talán jó lenne megmenteni az életünket az örökké valóságra is, és ezért teszünk jó cselekedeteket, próbálunk kedvesek lenni az Istennek, próbáljuk a lelkünket tisztán tartani. És azt mondja Jézus, hogy ha valaki úgy éli az életét, hogy állandóan azon gondolkozik, hogy hogyan tudja a saját életét valahogy jobbá tenni, és valahogy bebiztosítani, hogyan tud úgy élni, hogy minden szép rendben legyen körülötte, legyen elég pénze, legyen munkája, stb. Azt mondja Jézus, hogy akkor el fogja veszíteni az életét. Hogyha pusztán ez a te életednek a célja, hogy jól éljél itt a földön, és minden be legyen biztosítva, Jézus azt mondja, el fogod veszíteni. Valaki ezt az elveszítést már fiatal korában átéli, valaki középkorúan, valaki időskorában, de ha valaki csak önmagáért él, akkor a halál előtti pillanatban biztosan rádöbben arra, hogy elvesztettem. És azt mondja Jézus, hogy ha tényleg meg akarod menteni az életedet, akkor veszítsd el én értem, és az evangéliumért, és meg fogod menteni azt. Aztán úgy folytatja, hogy mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val. Ezt tudjuk, hogy nagyon fontosak a lelki dolgok. Tudjuk azt, hogy fontos az, hogy rendben legyen a lelkiismeretünk, mégis ebben a világban mondhatjuk, hogy talán többet dolgozunk, és többet gürcölünk azért, hogy úgymond megnyerjük ezt a világot, ha nem is feltétlenül a világ leggazdagabb embereiként, de mégis, hogy rendben legyen az életünk, legyen sok pénzünk, sikereink legyenek, stb. Sokkal többet foglalkozunk ezzel. Jézus azt mondja, hogy még hogyha olyan jól csinálod ezt, hogy az egész világot megnyered, semmit nem használ neked, ha közben a lelkedben kárt vallasz. Nem föl is tesz egy kérdést, hogy mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért? Mit fogsz tudni adni váltságdíjul a lelkedért, amikor majd oda kell állnod az Úr elé, és számot kell adnod? Sokszor eszünkbe jut, hogy talán a jó cselekedeteket, talán azt, hogy jártunk közösségbe időnként, hogy ki tudja mit, de Jézusnak ez a kérdése, ez egy költői kérdés. Ebben benne van, hogy semmit. Még a legszebben és legjobban élő ember sem fog tudni semmit adni váltságdíjul a lelkért. És utána azt úgy folytatja, hogy mert ha valaki szégyell engem, és az én beszédeimet, e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal. Azt mondja Jézus, hogy ha valaki az életét odaadja neki, akkor az azzal jár, hogy fölvállalja őt. Azzal jár, hogy utána azt mondja, hogy én nem a világban élek, és nem akarok a trendnek megfelelni, hanem Krisztussal járok, Krisztussal vagyok, és ezt nem szégyellem. És Jézus azt mondja, hogy ha valaki így él, akkor ő is majd az Atya előtt meg fogja vallani őt. Nagyon kemény beszéd ez, és nem tudjuk, hogy ott a sokaságból, hát az embereknek milyen gondolataik támadtak, akkor ezt hallgatták. A mai napon erről, amit Jézus mondott, szeretnék szólni egy embernek az életével kapcsolatban, amiről az apostolok cselekedete ír, egy olyan embernek az életéről, akinek hát nem volt egy szép élete. Mondhatnánk úgy, hogy csúnya élete volt. Azt is mondhatjuk, hogy a foglalkozása se volt igazán szép. Brutális foglalkozása volt. És mégis az ő életében mindezek, amit Jézus mondott, meg tudott valósulni. Ott fogunk kapcsolódni az apostolok cselekedeteihez, amikor Pál apostol megszabadította egy rabszolgalányt egy rossz lélektől, és így a rabszolgalány már nem tudott jövendőt mondani, és a gazdáinak nem hozta be a pénzt, és ezért ezek az emberek föllázították a tömeget, és utána odáig fajultak a dolgok, hogy Pálékat jól megverték, és börtönbe vetették. Innen olvasom. Sok ütést mértek rájuk. Majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Egyébként a Apcsel 16-23-tól van, ha valaki ezt követni akarja. Hát milyen is volt ez a börtönőr? Milyen lehetett az élete? Azt látjuk, hogy komolyan vette a munkáját, amikor megparancsolták neki, hogy biztosan őrizze, akkor mindent megtett. Kalodába záratta, a belső börtönbe vetette, hogy nehogy véletlenül valamiféle baj legyen. Tudjuk azt, hogy a börtönőröknél az volt a szabály, hogyha a rabok elmentek, akkor őt vonták felelősségre, sokszor azzal a büntetéssel, ami az eltűnt rabnak járt volna. Ezért, hát ugye belegondolok, ennek a börtönőrnek az élete nem lehetett egyszerű. Valószínű tele volt félelemmel. Állandóan azon ügyködött, hogy nehogy valami hibát vétsen. Benne volt a római birodalomnak a nagy gépezetébe, és hát mondanom se kell, hogy nem a legfelső szinteken volt, hanem a hibázott, akkor tudta, hogy mi vár rá, tudta, hogy nincs kegyelem. Kötelességtudó ember volt, nem tudjuk, milyen lehetett a jelleme pontosan. Talán a későbbiekből azért úgy érezhetjük, hogy bizony foglalkoztatta őt sok-sok kérdés. Ez a börtönőr így élte az életét, próbálta valahogy túlélni ezt a világot, bebiztosítani magának mindazt, ami az élethez elegendő. Aztán úgy folytatódik a történet, hogy éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehúltak a bilincsek. Egy kicsit összehasonlítjuk a börtönőrt és Pál apostolt, akkor azt látjuk, hogy a börtönőrnek az élete szabad volt, igaz? Ráadásul még helyzetben is volt. Ő dirigálhatott, ő mondhatta meg, hogy kit hogyan fognak bezárni, hova fognak bezárni. Mi mondhatnánk, hogy Pálnak és Szilásznak az élete pedig nyomorult volt. Ki voltak szolgáltatva. Mégis azt látjuk, hogy éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott és énekkel magasztalta az Istent. Szerintem a börtönőr nem csinált ilyesmit. Ő nem volt ilyen szabad az Isten előtt. Valahol a lelki oldalon meg azt látjuk, hogy a börtönőr volt bezárva, ő neki volt tele félelemmel az élete, és Pál meg szabad volt. Talán itt Pál életén is visszacseng Jézusnak a szava, hogy aki őt követi, annak föl kell venni az ő keresztjét, és úgy kell követni. És Pálnak ez valóság volt, ez mindennapi valóság volt. Pál tudta, hogy mi az ő feladata, átadta az életét Krisztusnak, követte őt, és többször sok verést kapott. Nagyon sok nyomorúságon ment keresztül, de Pál ezt szabad lélekkel tudta átélni. A börtönőrnek folyamatosan meg kellett alkudnia. Valószínű az ő lelkiismerete szólt időnként. Talán még Pálékról is tudott, hogy kik ezek az emberek. Tudta, hogy ártatlanok, de mégis alkalmazkodnia kellett. Állandó kompromisszumokat kellett kötnie. Pál apostol pedig szabad volt az Isten előtt. És aztán úgy folytatódik a történet, hogy amikor lehúltak a bilincsek, amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Hát egy börtönbe zárt ember, aki jól össze van verve, és hirtelen szabadulhat, hát természetes módon mit is csinálna? Azonnal menekülne távolra, csak el innen. És furcsa, valaki, aki úgy olvassa a Bibliát, hogy hát nem hittel, hanem csak úgy vizsgálgatja, azt mondta, hogy ezek természetellenes dolgok, amik itt le vannak írva. Hát ilyen nincsen. Hát ha valaki kiszabadul, akkor menekül, csak hogy mentse a bőrét. És Pál nem ezt tette. Pál apostol, ebből is látjuk, hogy szabad volt lelkében. Tudta, hogy az Úrnak az akaratában jár, mert rögtön azon járt az esze, hogyha ő most innen elmenekül, ha innen elmegy, akkor ennek a börtönőrnek annyi. Elveszett ez a börtönőr. Nincs tovább. Sok maradt. És szólt ennek a börtönőrnek, hogy ne tégy kárt magadban. Másik oldalon ez a börtönőr próbálta megmenteni az életét, volt neki egy pozíciója, és már itt átérte, hogy ez nem sikerül. És ha nincs egy isteni beavatkozás, végez az életével, és beteljesül rajta Jézusnak a szava, hogy aki meg akarja menteni az életét, elveszíti. Nem tudom, hogy te hogyan akarod megmenteni az életedet. Mik azok, amikben gondolkozol, mi van a te életedben, ezt mindenki maga tudja, hogy miben mesterkedünk, hogy hogyan szeretnénk bebiztosítani az életünket, legyen ez egy figyelmeztető jel, hogy még hogyha pozícióban is vagy, még hogyha mindened is megvan, még ha az egész világot is megnyerted, nem tudod megmenteni az életedet. Sőt, ha ezen munkálkodsz, el fogod veszíteni. Ez az ember itt vesztette volna el végleg az ő életét. Pál azonban hangosan rákiáltott. Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Micsoda nagy mennyei szózat lehetett ez ennek a börtönőnek, hogy itt vannak a rabok. Lehet, hogy talán az lett volna normális, hogy rögtön intézkedik, hogy gyorsan akkor mindenkit helyre rakjanak, de a börtönőr erre világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte. Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözöljek? Valószínű olyan megrázó volt mindez, hogy föl sem merült benne, hogy itt még valamit vissza lehetne csinálni abból, ami volt, hanem látta, hogy itt valami természet fölötti dolog alá szemben. Látta azt, hogy ennek a Pálnak és ennek a Szilásznak olyan hatalma van, és fölkiáltott, és azt mondja, mit kell tennem ahhoz, hogy üdvözüljek. Ez a szó egyébként annyit jelent, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy megmeneküljek. Azt is jelenti, hogy megmenteni valakit, azt is jelenti, hogy megtartani, hogy örök üdvösségre juttatni, meggyógyítani, vagy valami nagy veszélyből megmenekülni. Sokszor fordul elő ez a Bibliában. Nem tudom, hogy mire gondolhatott itt ez a börtönőr. Hogy rögtön ő azonnal az üdvösségére gondolt-e, vagy egyszerűen csak azt kérdezte Páltól, hogy mit tegyek azért, hogy megmeneküljek. Mert tudta, hogy ha most itt elmennek ezek a rabok, akkor neki vége van, de azt is tudta, hogy itt nem ő van már pozícióban. Én inkább azt mondom, hogy talán az első kiáltása az lehetett, hogy most akkor mit csináljak? Mit tegyek, hogy tovább menjen az én életem? Nem tudom, voltál-e már ilyen helyzetben, amikor eljutottál arra a pontra, hogy most itt vége van az emberi gondolkodásnak, nem tudok már tovább lépni. És fölkiáltasz, hogy mit tegyek azért, hogy megmeneküljek. Pál apostol egy nagyon egyszerű dolgot mondott. Ők pedig így válaszoltak. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, megmenekülsz, mint te, mind a te házad népe. Tudjuk azt, hogy hinni Krisztusban nem pusztán annyit jelent, hogy elhiszük, hogy ő van. Mondhatnám úgy, hogy nem ilyen egyszerű ez a dolog. Nem arról van szó, hogy aki hiszi azt, hogy Jézus valaha élt, vagy van Isten, akkor őneki rendben van az élete. Ez a szó, hogy hinni, ez bizalmat jelent. Mély bizalmat jelent az Istenben. Azt mondta itt a börtönőrnek, Pál apostol, hogy vesd a te bizalmadat az Istenbe, a Krisztusba, és meg fogsz menekülni. És talán mondhatnánk úgy, hogy a földi dolgainkból is, hogyha azok foglalkoztatnak, és valljuk be őszintén, legtöbbször azok foglalkoztatnak bennünket, a földi dolgaink, hogy mi lesz majd ezzel, meg azzal, meg amazzal, ha fölkiáltasz, és azt mondod, hogy mit tegyek, hogy megmeneküljek, akkor a válasz az, hogy bízd rá az életedet Krisztusra. Az a válasz, hogy teljesen bízd rá az életedet Krisztusra. Nem tudjuk, mit jelentetett ez ennek a börtönőrnek itt, hogy most hogyan, mit tegyen, de azt tudjuk utána, úgy folytatódik Isten igéje, hogy ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Tehát ezek után leültek, és Pál részletesen elmagyarázta neki a dolgokat. És bizonyára az eddigi ismeretei felhasználva kezdett kirajzolódni előtte, hogy itt valami sokkal többről van szó, mint amiről ő gondolt. Itt nem arról van szó, hogy egyszerűen elhiszem azt, hogy van Isten, hanem arról van szó, hogy az egész életemet rábízom, nekiadom. És talán ennek a börtönőnek az életében az végső engedelmesség és minden tekintetben a római birodalomnak a rendszerét követve azt jelentette, hogy ebből a rendszerből kiveszi, és átteszi őt Istennek az országába. És azt mondja, hogy és meg fogsz menekülni. Nem tudom, hiszed-e te azt az életedben, hogyha azok a problémák, amik most ott vannak a szívedben, gondolataidban, azoknak a megoldása nem abban van, hogy az Isten megsegít téged valami csodálatos módon, és esetleg egy sok pénzt ad neked, vagy új munkahelyet ad neked, vagy meggyógyít téged, vagy ezt meg azt megoldja az életedben, hogy hiszed ezt, hogy erre a megoldás ugyanaz, mint itt. Hogy bízd rá az életedet teljesen Krisztusra. Ahogy Krisztus mondta a Márk evangéliumban, hogy olvastuk, hogyha te az életedet elveszíted, és Krisztusnak adod, megmenekülsz. Ez a börtönőr azzal, hogy nyilvánosan követni kezdte Krisztust, elvesztette a régi életét. De mégis megmenekült. Úgy olvassuk, hogy ő pedig magához fogadta őket az éjszaka, magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal bemerítkezett egész háza népével együtt. Itt van most is a medence. Mit is jelent ez? Egész biztos, hogy Pál részletesen elmondta ennek a börtönőrnek, hogy ez mit fejez ki. Amikor majd bemegyünk a vízbe, és ott fogunk bent állni, Attila ott lesz, akkor ő azt fejezi ki ezzel, hogy ő oda beállt és bement, hogy tudja, hogy neki kellett volna az ő bűnei miatt meghalni. Tudja, hogy ha ő nem adja oda az életét Krisztusnak, akkor ő elveszett ember. Tudja azt, hogy élete megmenekülése csak Krisztusban lehet. Amikor majd lemegy a víz alá, és teljesen eltűnik, én addig fogom őt nyomni, amíg színültig nem lesz, és teljesen eltűnik, ez azt jelenti, hogy az ő régi élete elmúlt. Eltemettük. Nincs többé. Ha valaki ismerte Attilát régen, ne keresse azt az Attilát. Nincsen. Nyilván az ő ótermészetéből, meg jelleméből lesznek dolgok, amik hasonlóak lesznek ahhoz, mint a régi Attila. Ezzel majd a megszentelés folyamán fog ő is küzdeni, meg mindannyian növekszünk, de nem ugyanazok vagyunk már, mert Isten megváltoztat bennünket. Amikor lent lesz tehát a víz alatt, az azt jelenti, hogy az a régi Attila nincs többé. És amikor majd feljön, az azt fejezi ki, hogy Isten egy új élettel ajándékozta meg őt. Valamit helyreállított az ő szívében. Úgy is mondhatnánk, hogy azt a részt, ami az Istennel való kapcsolatra kell, azt Isten megjelenítette. És egy új, egy más Attila lesz. Ezt fejezi ki a bemerítés, és a bemerítésben a Krisztushoz való kötődésünket, a végleges hozzácsatlakozásunkat fejezzük ki. Ez egy csodálatos dolog. Úgy is szoktuk mondani, hogy szavak nélküli igehirdetés. Majd figyeljétek, amikor mindez megtörténik, és engedjétek a szívetekbe Istennek az üzenetét, hogy mi történik ott. Azt olvassuk, hogy ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, és kimosta sebeiket. Hát soha ilyet nem csinált ez a börtönőr, hogy az elítélteket gondozta volna. Hát nem ez volt az ő feladata. Meg hát egyébként is. Ki is nevették volna, meg még ki tudja, felelősségre vonják. És nézzétek, rájött arra, hogy az ő élete másról kell, hogy szóljon. Nem arról, hogy embereket fogva tartson, hanem arról, hogy szolgáljon mások felé. És azonnal bemerítkezett egész háza népével együtt. Ezt hozzáteszem, hogy itt hirdették Isten igéjét, ott voltak, mindannyian hitre jutottak, akik ott voltak az ő háza népében, és olyan erővel történt mindez, mindannyian átadták az életüket, és megtértek. És szeretném neked is mondani, hogy a te életed is ugyanilyen, mint a börtönőré, hogyha te változást engedsz a szívedben, az életedben, akkor hatással lesz másokra. Majd amikor Attila mondja a bizonyságtételét, ott is tudjuk, hogy a család milyen hatással tud lenni a másik emberre, és itt például Attilának az életére milyen hatással volt az ő családja. De szeretném mondani, hogy igen, ha valaki odaköti Krisztushoz az életét, akkor az meglátszik. Meglátszik, és akkor el kell, hogy gondolkozzunk, hogy vajon tényleg igaz volt az, amit Krisztus mondott, hogyha valaki neki adja az életét, akkor ő utána pedig megmenti az ő életét, és egy csodálatos új életet kap. ezt élték át itt a börtönőr, az egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Milyen lett ennek a börtönőrnek az élete, miután odaadta az életét Krisztusnak? Hát először is mondhatjuk, hogy megmentette Krisztus az ő életét. Hát emlékezzünk, csak vissza, végezni akart magával. Megmentette az életét. De nem a földi haláltól mentette meg az életét, azon mindenkinek át kell jutni. Mindannyian eljutunk egyszer oda. Hanem attól mentette meg, hogy az örök kárhozatra jusson. Attól mentette meg, hogy a lelkében kárt valva költözzön el. És ahogy Sanyi mondta itt az adventi időszakban, hogy várjuk az Úr Jézust, várjuk az Úr Jézusnak a visszajövetelét, tudjuk azt, hogy addig van időnk a lelkünket rendbe tenni, amíg vissza nem jön az Úr Jézus. De mi ez a lelkünk rendbetevés, ez nem azt jelenti, hogy valamiféle lelki gyakorlatokat csinálunk, hanem a lelkünket rendbe tenni mi nem tudjuk, csak Krisztus tudja, odaadjuk neki. Azt mondjuk, hogy Uram, itt van, kezdj vele valamit, tisztíts meg engem. Ennek a börtönőrnek az élete megmenekült. Ez volt a legnagyobb változás az életében, és utána pedig azt is mondhatjuk, ahogy Jézus mondta, hogy mert mit adhat az ember váltságul lelkért, hogy egy olyan állapotba került ez a börtönőr, hogy nem kellett már többé ezen gondolkozni, hogy mit adjak lelkemért váltságdíjul, mert elfogadta Krisztus megváltójául, és elfogadta azt, hogy innentől kezdve ő az Úrral jár, és ki van fizetve a váltság. Nem kellett tovább ezzel foglalkozni az életében, hogy hogyan mentheti meg az életét. És még egy nagyon nagy változás történt ennek a börtönőrnek az életében. Még az is lehet, hogy korábban is gondolkozott már azon, hogy Istenhez közeledik, de talán nem merte fölvállalni. De nézzétek, a lakásába hívta azokat az embereket, akik el voltak ítélve, azokat az embereket, akiket az egész nép el akart pusztítani, és nem szégyelte, nem félt attól, hogy mi lesz. Pedig gondoljatok csak bele, melyik őtök az, aki mondjuk egy olyan embert, aki az egész Szombathely megvet, és mindenki csak azon dolgozik, hogy valahogy kézre kerüljön, megvendégelnétek a lakásotokba. Hát mit szólnának a többiek? Persze mondhatjuk, hogy hát jó, de ők nem voltak bűnösök. Na de hát ezt a többiek nem tudták. Ők úgy tekintettek rájuk, hogy ezek elvetemült emberek, akik a város kárára jöttek ide. És ez az ember nem szégyelte Pálékat. De talán még többet mondhatunk. Nem Pálékat nem szégyelte. Krisztus nem szégyelte, hiszen ezután Pál apostolék ugyan elmentek, de ő ott maradt, és bevállalta azt, hogy ő hívő lesz. Bevállalta azt, hogy börtönőr létére, hogy megváltozott az élete. Visszacseng itt Jézusnak minden szava ennek az embernek az életében. Ez a börtönőr próbálta valahogy az életét megmenteni, próbálta valahogy túlélni ezt a világot. Jusson eszünkbe mindannyiunknak, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, akkor a megoldás nem az, hogy az életünket eldobjuk, a megoldás nem az, hogy belekeseredünk, a megoldás nem az, hogy valami más megoldást találunk, hanem a megoldás Krisztusnak az elfogadása. És ha valakinek a szíve már most kész erre, akkor ne habozzál. Ez a börtönőr nem mondta azt Páléknak, hogy hát szép, érdekes dolgokat mondtál, majd még fogunk ezen gondolkozni. Hanem őt megragadta ott az Istennek az igéje, és azt mondta, hogy ő átadja az életét. És megváltozott minden az ő életében. Szeretném még egyszer felolvasni Márk evangéliumából a 8.34-től Jézusnak a szavait. Most, hogy egy picit megnéztük a börtönőrnek az életét, figyeljük most ezzel a tudással már, és figyeljük egy picit most a magunk életére tekintve is. Ekkor Jézus magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Úgy is mondhatjuk, hogy Jézus most magához hív bennünket, és mindannyiunknak a következőket mondja. Ha valaki én utánam akar jönni, tehát valaki keresztényi akar lenni, valaki Krisztus követővé akar lenni, akkor tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Hogyha te azzal foglalkozol, hogy hogy tudod megtartani a te életedet, el fogod veszíteni. Aki pedig elveszti az életét én értem, és az evangéliumért, megmenti azt. Hisszük, hogy most, amikor Attila kifejezi mindazt, hogy ő végérvényesen Krisztussal akar járni, akkor elveszíti az ő régi életét, az már nem lesz többi, de megmenti az életét, mert Krisztus mellé fog állni. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt van? Mert mit adhat az ember váltságdíjú lelkéért? Mert ha valaki szégyell engem és az én beszédeimet, e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal. Talán a bemerítkezés egy kicsit olyan furcsa szertartás, főleg azoknak, akik nem szoktak ehhez hozzá. Lehet, hogy úgy vagy most itt, hogy még sose láttál ilyet, és úgy elképzelted, hát milyen fura egy felnőtt ember ebbe a dézsába belemegy, és hogy fog ez történni? És igen, lehet, hogy van benne valami furcsa, és lehet, hogy van benne valami alázat is az Isten felé, hogy Uram, én hozzád akarok tartozni, és megteszem mindezt, érted? De majd látni fogjátok, hogy amikor Istennek engedelmeskedünk, akkor Isten felemel. És egy csodálatos dolog ez, hogyha felmered ezt vállalni, hogyha azt tudod mondani, hogy igen, az Úrért megteszek mindent. Hogyha felmered vállalni, hogy te Krisztushoz tartozol, és most szeretnék mindenkihez szólni, akik már Krisztuséi vagyunk, hogy legyen ez számunkra egy figyelmeztető jel, hogy soha ne engedjünk az ördögnek, hogy valamikor ciki bevallani, hogy Krisztushoz tartozunk. Valamikor kellemetlen ezt fölvállalni, mert Jézus azt mondja, hogy ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet a parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségben a szent angyalokkal. És aztán máshol mondja Jézus, hogy viszont ha bizonyságot teszel Krisztusról, akkor ő is vallást tesz az Atya előtt. Hát ez fog most megtörténni, és Attila, kívánom neked, hogy az életedben ez mind megvalósuljon, ami itt a Márk evangéliumában le van írva, hogy az életedet az Úrral járjad, és tudjuk mondani, hogy megéri, azt is tudjuk mondani, hogy nem könnyű, de úgy élhetjük az életünket, hogy tudjuk, hogy a lelkünkben nem valunk kárt. Kérlek most benneteket, hogy hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Ha valakinek az az ima, amit én most elmondok, kifejezi az, ami a szívében van, akkor mondja bátran a végén, hogy ámen. Úr Jézus Krisztus, itt állunk most előtted, és szeretnénk hálát adni neked. Szeretnénk kifejezni a hálánkat azért, hogy te az életedet adtad miértünk. Hogy te a saját életedet elvesztetted azért, hogy mi megmenekülhessünk. Köszönjük neked ezt, Uram. És szeretnénk megvallani neked, hogy szükségünk van a te váltságodra. Szükségünk van arra, hogy megments bennünket, mert mindannyian elveszett emberek vagyunk. Úr Jézus, szeretnénk a mi életünket teljesen neked adni. Uram, nem szeretnénk azon mesterkedni, hogy hogyan tudjuk megtartani önmagunkat, mert tudjuk, hogy ez lehetetlen. Uram, újra és újra kimondjuk, hogy a tiéd a mi életünk, és szeretnénk veled járni. Vállaljuk azt a feladatot, amit nekünk adtál, és szeretnénk követni téged. Kérlek, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket. És Uram, szeretnénk mindig fölvállalni téged, hiszen nincs mit szégyelni rajtad. Szégyelni azt van, ahogy ez a világ él. Szégyelni való az, ahogyan ennek a világnak a berendezkedése van. Uram, mi nem akarunk ilyenek lenni, hanem mi veled akarunk dicsekedni, te veled akarunk járni, és nap mint nap fölvállalni, hogy hozzád tartozunk. Köszönjük neked, Uram, ezt. Amen.